A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait húsvét másodnapján délelőtt. Isten tegye gazdagon megáldottá együttlétünket, hogy valóságosan is találkozhassunk feltámadott megváltónkkal. 229. számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik e húsvét ünnepében. Hallgassuk meg testvéreim Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a János evangéliuma 20. fejezetének 1-től 10-ig terjedő verseiben, valamint a 19-től 23-ig terjedő versekben. Olvasom tehát Istennek igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliuma 20. fejezetének 1-től 10-ig, valamint 19-től 23-ig terjedő verseket. A hét első napján pedig kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért, és Simon Péterhez, és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Mind a ketten együtt futottak, de az a másik tanítvány Péternél gyorsabban futott, és elsőként ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Aztán őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak, és a kendő, amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve más helyen van. Akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott, és hitt. Mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. A tanítványok ekkor visszatértek az övéikhez. Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol összegyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség néktek. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt: vegyetek szent lelket, akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim a 227. számú énekünkkel. A 227. számú énekünknek mind az 5 versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik: felvírat áldott szép napunk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy nem csupán emlékünnep a húsvét, nem csupán visszagondolhatunk régmúlt eseményekre, hanem te élsz és itt vagy közöttünk. Úgy, ahogyan az első vasárnapon megálltál a középen, úgy állsz meg most is, és köszöntesz bennünket, békesség néktek. Olyan jó, hogy életünknek ura vagy. Olyan jó, hogy a veled való közösségben telhet el minden pillanat. Tapasztaljuk a te jelenlétedet, erődnek megnyilatkozását, gondviselésedet, szeretetedet, bűnbocsátó kegyelmedet. Köszönjük mindazt, amit tegnap átélhettünk családi körben, és itt a nagy család körében is. Áldunk téged azért, hogy részesítettél az ünnep örömében. Részesítettél a te szent asztalodnak jegyeiben. Köszönjük neked azt, hogy ma újból itt lehetünk. Veled akarunk elindulni. Veled akarunk elindulni az élet ösvényén is, egymás felé is. Tedd áldottá mi találkozásunkat. Add, hogy a megszólaló ígében a te hangodat halljuk meg, és nyitott szívvel befogadhassuk azt, amit nekünk előkészítettél. Add, hogy a másik ember irányába tisztelettel és szeretettel tudjunk odafordulni. Érezzük meg azt, hogy milyen jó, hogy testvéreket adtál nekünk. Milyen jó, hogy szerető szívek vesznek körül bennünket. Ha pedig magányos az ünnepünk, akkor te légy öröktársunk. Ha könnyeket is hulladtunk az örömök mellett, akkor te légy az, aki felszárítod ezeket a könnyeket a te örök vigasztalásoddal. Csendesíts most el bennünket, add, hogy igazán minden zavaró tényező elhárítassék, és szabad utad legyen neked a mi szívünkhöz. Add, hogy ígédben olyan erő legyen, ami bennünket formál, ami életünket olyanná teszi, ami kedves előtted. Imádkozunk azokért is, akik nincsenek itt, vagy valamilyen más templomba vannak. Azokért is, akik már talán a munka mezein, vagy talán tőled távol élnek. Te keresd meg őket, és éreztesd meg velük is a veled való kapcsolatnak áldását, gazdagságát. Jézus Krisztusért, a feltámadott megváltónkért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 236. számú énekünkkel. A 236. számú énekünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a János evangélium a 20. fejezetének 24-től 29-ig terjedő verseiben. hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt János evangéliumából, a 20. fejezetből, 24-től 29-ig terjedő verseket, hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki, láttuk az Urat, de ő azt mondta, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem teszem ujjamat a szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen el nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtó zárva volt, Jézus bement, megállt a középen, és azt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig azt mondta neki, én Uram, és én Istenem. Jézus pedig így válaszolt, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Jézus pedig így válaszolt, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Az első húsvét vasárnap után 8. napra zajlanak le az előbb felolvasott történések. És mégis azt mondhatjuk, hogy ez is húsvéti történet. Mert tudjátok, úgy van az testvéreim, hogy nem akkor van valakinek húsvétja, amikor a naptárban ezt piros betűvel jelzik, hanem sokkal inkább akkor, amikor valaki a feltámadott Jézus Krisztus valóságával találkozik. Ez történik meg, így később, 8. napra Tamással is. A bibliaolvasás rendjén hallottuk azt, hogy első alkalommal Tamás hiányzik. Amikor legelőször megjelenik Jézus Krisztus a tanítványainak, akkor Tamás ebből az élményből kimarad. Hiányzik, nincs ott. Így rögzíti ezt az ige szakaszunk, Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. Sokféle magyarázatot próbálnak adni erre vonatkozóan, hogy vajon Tamás miért hiányzott első alkalommal. A teológusok többféle vitába keverednek. Van olyan teológus, aki meg van győződve arról, hogy Tamás azért hiányzott, mert tudnélik Ikernek hívták őt, és ez azt jelenti, hogy valószínűleg lehetett egy Ikertestvére, és éppen vele találkozott aznap, amikor Jézus megjelent az övéinek, és ezért nem lehetett jelen. Megint más teológusok azt mondják, hogy valószínűleg Tamás befelé forduló ember volt. És mivel ő maga is átélte a nagypénteknek a gyászát, összetörettetését, átélte azt, hogy hűtlen voltam Jézus Krisztushoz, akkor ezt úgy próbálta feldolgozni, hogy elvonult a magányba, és egyedül önmagával próbálta rendezni ezt a rendezetlen kapcsolatot. Megint mások azt mondják, hogy valószínűleg fáradt volt, kimerült, és ezért nem volt neki igazán kedve találkozni a tanítványokkal és közösségben lenni. Megint mások azt mondják, hogy valószínűleg valamilyen más elfoglaltsága lehetett, és ezért nem jelent meg. De tudjátok, testvéreim, nem is az a lényeg, hogy mi az oka annak, hogy Tamás nem volt ott, hanem a lényegesebb üzenet az, hogy Tamás kimaradt a tanítványi közösségből, és kimaradt egy csodálatos élményből. Hogy tudnélik, Jézus annak ellenére, hogy annak a háznak az ajtaja be volt zárva, mégis áthatolt, megjelent a középen, köszöntötte a tanítványokat, békesség néktek, nézzétek, itt vagyok, ne féljetek,
feltámadta. És Tamás ebből a csodálatos élményből kimarad. Nincs jelen. Tudjátok, testvéreim, nekünk is meglehetnek a magunk tisztes indokaink, hogy ezért vagy azért, de már nincs annyi időm az Istenre, nem tudok ráfigyelni, nem tudom magamat igazából rendelkezésére bocsátani. Nekünk is meglehetnek a fájdalmaink. Nyalogathatjuk a sebünket. Elvonulhatunk a magányba, hogy önmagunkkal rendezzük el. De ha ennek az az áldozata, hogy közben teljességgel kimaradok a közösségből, akkor önmagamat szegényítem meg. Vagy elmondhatjuk azt az indokot is, hogy valóban nagyon sok az elfoglaltságom. Hányszor lehet ezt hallani, hogy sok dolgom van, ezt is, meg amazt is el kell nekem rendeznem, és lehet, hogy az illető személynek még igaza is van. Csak éppen ebből marad ki. Éppen önmagát ettől szegényíti meg. A közösségtől, meg attól az élménytől, testvéreim, amit csak itt, a közösségben, egymás mellett ülve, tapasztalhatunk meg a maga teljességében. A magányos kereszténység az mindig veszélyt hordoz magában. Hány embernek a szájából hallom ezt, például családlátogatás alkalmával, hogy rendezem én otthon az ügyemet. Tudok én otthon is imádkozni, otthon is olvasom az ígét, és ez mind igaz. Csak hogy az a veszély áll fenn, hogy az ilyen ember olyan könnyen elragadhatja a sátán, és olyan könnyen kialudhat az ilyen embernek a hite, és az ilyen embernek a bizodalma. Könnyebben támadhatóak vagyunk, ha egyedül, otthon szeretnénk megélni a hitünket. Ez az ége arra figyelmeztet, hogy nem hiába adja nekünk Jézus Krisztus a közösségnek az ajándékát. Mert ebben itt akar látni téged, és ebben Isten a maga áldását és gazdagságát szeretné adni személyesen a te életedre vonatkozóan. Milyen áldást ad nekünk Jézus Krisztus itt a közösségben? Egyfelől így tudnám mondani, hogy Jézus a maga jelenlétét ehhez köti. Hiszen azt mondja nekünk ígéretként, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott én jelen vagyok. Ott én megjelenek. Úgy, ahogy az első tanítványoknak, és nektek is békességet akarok adni. Persze van más ígérete is, hogy amikor otthon a szobánkban imádkozunk, ott is megjelenik. De mennyivel gazdagabb, és mennyivel nagyobb az, amikor az én hitem, meg a másik embernek a hite egymásra tevődik. Vagy amikor itt sok imádság összekapcsolódik, és összekulcsolódik. Meg azért is nagy áldása ez Jézus Krisztusnak, mert itt a közösségben, hadd fogalmazom így, mindig forró a hely. Mindig termékeny talaj van itt. Hogy Jézus Krisztus most is, bár fizikailag szemünkkel nem látjuk, de most is megjelenik a középen. És most is a maga békességét akarja szétárasztani közöttünk. Azért, hogy ne legyünk félénkek, hanem azért, hogy tapasztaljuk azt meg, hogy valóban itt a közösségben olyan forró a talaj, olyan élő az Isten szava, hogy abban valóban tapasztalom, hogy cselekszik. Itt és most. Lehet, hogy nem másképpen, csak úgy, hogy a zaklatottságodból jössz, és csendességet ad. Jöttél, zaklatolt a szíved, meg zaklatolt az agyad, zaklatott voltál valami miatt, végigülted az Isten tiszteletet, és átélted azt, hogy csendes lélekkel mész innen el. Vagy az is lehet, testvéreim, hogy úgy jövünk ide, hogy összevisszaság van az életünkben. Nem értjük, hogy miért történik úgy. Döntéshelyzet előtt állsz, és nem tudod, hogyan dönts. És miközben végigülöd az Isten tiszteletet, az Úristen úgy világítja meg a szívedet, hogy el tudsz tájékozódni utána. Hogy megvilágosodik valami. Hogy megtörténik úgymond az aha érzés. Hogy most már tudom. Most már megértettem. Mert az Isten szent lelke által ezt a leplet a szemünkről levette. Vagy hányszor történt az meg, testvéreim, hogy bánatosan, hogy fáradtam, elcsigázottan jöttél ide. És miközben hallgattad az ige hirdetést talán, úgy érezted, hogy derűt, erőt, örömöt és újabb lendületet kaptál ahhoz, hogy azt a szolgálatot, amit elkezdtél, tovább folytasd. És ne fáradj bele, és ne add fel, hanem tudd tovább folytatni Istennel együtt. Másfelől pedig a közösség áldásához és ajándékához tartozik hozzá az, hogy itt több hívő lélek van. Nem egyedül vagyok. Nem csupán én imádkozom az Istenhez, hanem a mellettem lévő is. Ugyanahhoz az Istenhez, és ugyanahhoz az Atyához imádkozik. Mert mindannyian az egy Atyának a gyermekei vagyunk. Ugyanabban az isteni igazságban szeretne megmaradni a másik ember is. Ugyanúgy az ő útján szeretne járni, ahogy te. És nyilván ezen belül vannak olyan személyek, akik különösképpen is közel állnak az én lelkemhez. Nekem segédlelkésznek mindig olyan jó nézni azt, amikor emberek együtt jönnek Isten tiszteletre. Vagy miután lejár az Isten tisztelet, nem rohannak haza, hanem még néhány percig itt megállnak az udvaron, és egymással elbeszélgetnek. Mert fontos a másik ember. Mert érdekel a sorsa. Vagy szűkebb közösségben, bibliaórákon még inkább nyomon érhető ez. Hogy ismerjük egymás baját, gondját, igyekszünk segíteni ott, ahol tudunk, és ott, ahol már érezzük, hogy véges az erőnk, ott készek vagyunk imádkozni a másik emberért. Hogy itt a nagy közösségen belül vannak olyan hittestvérek, akik különösképpen is közel állnak hozzám. Tudjátok, testvéreim, ezen belül mindig ott van az én erőfeszítésem is, hogy úgy kell látnom magamat a közösségben, mint aki valamit hozzáteszek mindenhez. Nem csupán kapni akarok, hanem adni is, szolgálni is. És ezen belül ott van az is, hogy lehetnek olyan pontok, ahol én fogok rászorulni a másik emberre. És tudom, hogy számíthatok rá. És tudom, hogy számon vagyok tartva. Hogy nem csupán egy név vagyok a sok közül, hanem személyesen így számon tart Jézus Krisztus. És számon tarthatjuk mi is egymást. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, mondja. Itt imádságok fonódnak össze, hitek tevődnek egymás mellé. Ebben az időben, amikor főleg itt Kolozsváron különösképpen is lehet tapasztalni, amikor azt hirdetik, hogy mindenki egyedül valósítsa meg magát. Mindenki csak maradjon otthon. Olyan nagy ajándék ez. A sátánnak az az akarata, hogy szétdobáljon bennünket. Hogy külön éljünk. Hogy ne együtt. Hogy ne egy közösségként. De akkora áldás ez, testvéreim, amikor így egymás mellett lehetünk, és kérhetjük az Isten oltalmát, meg bölcsességét. És még valami, az ilyen közösségnek az áldása az az, hogy a hívő emberek valami pluszt hordoznak magunkon. A hívő emberek valami pluszt hordoznak magukon. Hiszen gondoljunk bele, Tamás azt mondja, hogy én nem hiszem nektek, hogy feltámadott Jézus Krisztus. 3 éven keresztül együtt vannak ezek a tanítványok. Jól ismerik egymást. 10 mondják, hogy feltámad Jézus Krisztus, hogy itt van. És Tamás a 10 tanítványnak nem hiszi. Azt mondja, hogy addig, amíg én nem látom, addig nektek nem fogom elhinni. De nem marad meg a közömbösségben. Úgy gondolom, Tamás nem csupán a kíváncsiság kedvéért szeretett volna találkozni Jézus Krisztussal, hanem átélhette a tanítványok részéről a kisugárzást. Azt, hogy bizonyosságuk van, hogy valóban találkoztak. És Tamás is szeretné ezt átélni. Tudjátok, amikor az Istennel találkozik valaki, annak mindig kivetítődése van. Az mindig kisugárzik. Az mindig látszik. És vonzza a másik embert is. Ezért fontos annyira az, hogy megéljük a kereszténységünket, a hitünket. Hogy így lássák mások. Megkívánják. Az kivetítődik a másik felé. És vonz. Ő is szeretne mindebben részesülni. Ez tehát a másik gondolatkör, hogy mindig van valami, amit megtapasztaltunk, és azt hordozzuk magunkkal. Ha egy imádságomat meghallgatta, akkor azt hordozom. Ha bánatomból örömöset mondott, akkor pedig azt. Hogyha azon túlmenően átélem azt, hogy a bűnbánatomra bocsánatot hozott, akkor azt fogom szétárasztani a környezetemben. Örök törvény ez, testvéreim. Ha valaki igazán találkozik Jézus Krisztussal, egy esemény, egy személy által, az igéjén keresztül, az valamilyen formában kivetítődik, az sugárzik, és annak nyomán mások is vonzódnak mindenhez. Tamás is ezt élhette meg ezekben a tanítványokban, hogy bizonyosságuk van, és ez kivetítődik, hogy nem csupán szó, amit mondanak, hogy Jézus feltámadt, hanem élő valóság. Ez ennek az ígének, testvéreim, az első fontos tanítása. A közösség áldása és a közösség ajándéka. A közösségben mindig forró a hely, mindig termékeny talaj van. Abban mindig érzem, hogy az Úristen cselekszik. Átélhetem azt, hogy itt hitek tevődnek egymás mellé, hogy hitközösségek vannak, hittestvérek, egymás hite által így épülhetünk. Meg átélhetjük azt is, hogy a másik tapasztalása, Istennel való találkozása kivetítődik és hat a másik életére is. Másodszor meg kell vizsgálnunk Tamásnak a kételkedését. Hiába mondjátok, hiába állítjátok tizen, hogy feltámadott Jézus Krisztus, addig, amíg szemeimmel nem látom a sebeit, meg ujjamat nem bocsátom az ő oldalába, addig nem hiszem el nektek. Megjelenik itt Tamásnak a kételkedése. Ezzel kapcsolatosan hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy kétféle kételkedés van. Hadd fogalmazom így a Tamásit, ez a becsületes kételkedés. Ez az a fajta kételkedés, amikor szeretnék én hinni, csak még nem tudok. Még nem jutottam el arra a szintre, hogy higgyek. Szeretnék ide eljutni, de még nem jutottam el. És nem szeretném képmutató módon ezt mutatni mások fele, hogy én már hiszek. Hogy jó, persze, feltámad, elhiszem nektek. Tamás érzi, hogy nem teljes a hite, és nem akarja megjátszani. Hanem ebben a kételkedésben az van benne, hogy szeretnék én hinni. Szeretném én hinni, hogy feltámadott Jézus Krisztus, de még nem jutottam el eddig a szintig. Aztán emellett van az a kételkedés, testvéreim, amely nem is akar hinni. Ilyen a főpapoknak, meg az írástudóknak a viszonyulása. Hogy nem is akarják elhinni, hogy Jézus feltámadott. Pedig első kézből kapják az információt. A katonák mondják. És ehelyett inkább lefizetik ezeket a katonákat, és sok pénzt adnak azért, hogy ne a feltámadásnak az örömhírét, ne az igazságot hirdessék, hanem valami egészen mást. Tudjátok, az fogalmazódott meg bennem, testvéreim, hogy Tamás kételkedésében több hitet érzek, mint a tradicionális vallásosságban. Hogy eljövök ide, ismerem a liturgiának a menetét, ismerem a mi atyánkot, el tudom mondani a hiszek egyet, tudom azt, hogy mikor, mit kell tenni, Csak éppen a tartalom hiányzik az életemből. Megvan az életnek a váza, de nincs benne tartalom. Üres dió. Sok mindent tudok, sok mindent ismerek, és még sincs élő hitem. Tamás kételkedésében, megkeresésében több hitet érzek, mint a tradicionális vallásosságban. Vagy úgy gondolom, hogy Tamás kételkedésében több hit van, azzal összehasonlítva is, amit így tudnék nevezni, hogy álkegyesség. Mert úgy gondolom, hogy az álkegyességben, vagy a műkegyességben sok esetben az fogalmazódik meg, hogy valaki megtanul egy kegyes nyelvet, hogy hála Istennek, meg ha az Isten megsegít, meg ha az Isten úgy akarja, meg lehet ezt tanulni. Még imádkozni is meg lehet ilyen kegyes nyelven, és önmagamat is hitegetem, hogy minden rendben van az életemmel. De attól még nem biztos, hogy valakinek élő hite van. Ha tud így kegyes nyelven beszélni, meg kegyes nyelven imádkozni. Hiszen gondoljunk bele, ha valaki megtanul románul, attól még nem lesz román. Ha valaki megtanul imádkozni, attól még nem lesz keresztény, nem lesz tanítvány, hanem csak akkor, ha Jézus Krisztus jelenik meg az életében. Tamás kételkedésében több hit van, mint az üres tradícióban, vagy az ilyen műkegyességben. És azt is hozzá szeretném tenni, testvéreim, hogy a hitnek, az igazi hitnek velejárója az az, hogy időnként kételyek is merülnek fel bennünk. Időnként kételyek is vannak. Időnként a hitéletnek megvannak a maga árapályai. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy olyan, mint a hold. Néha telik, és néha fogyatkozik. És amikor fogyatkozik, akkor jönnek a kételyek. Őszintén, testvéreim, sohasem fogalmazódott meg bennünk az a kételj, hogy vajon létezik-e egyáltalán Isten? Vagy csak önmagamat hitegetem? Soha nem volt bennünk az a kételj, hogy vajon lesz-e utolsó ítélet? Vagy pedig mindvégig ott maradunk a sírgödörben? Soha sem volt az a kételj, hogy vajon gondoskodik-e Isten rólam? Akkor is, amikor úgy érzem, hogy mindenki eltávozott tőlem, és senkinek a részéről nem tapasztalom ezt. Sohasem volt az a kételj, hogy igazságos-e Isten. Amikor azt látom, hogy az, aki lop, megrabolja a másikat, lefizeti, az többre jut. És én húzom a rövidebbet. Igazságos az Isten? Lehetne kételjeink. És jó, hogy vannak, mert ezekben a kételyekben személyesen mindenkinek kell keresztül menni, és ezeket megvívni. Az a bátorításunk, hogy ezekben a kételyekben nem vagyunk egyedül, hanem jön velünk Jézus Krisztus, és segít, hogy ezeken a kételyeken átvezessen egészen a hitig. Akiben ott van az a kemény szívűség, hogy nem is akarok hinni, ez a kételkedés, annak nem segít, mert nincs hogy segítsen, mert nem tud. Hát megkeményítette az illető személy a szívét. Sokszor így megkísértik az Urat. Így kételkednek, hogy szállj le a keresztről, és akkor majd elhisszük, hogy valóban feltámadtál. És nem teszi ezt meg Jézus Krisztus, mert tudja, hogy ez sem győzni meg őket. Mert annyira kemény a szívük. Annyira fájdalmas volt az egyik családlátogatás alkalmával. Azt mondta egy férfi, hogy majd akkor jövök el ide az Isten tiszteletre, ha majd az úrasztala táncolni fog a templom közepén. És tudtam, hogy igazából, ha ez meg is történne, úgysem győzné meg. Nem győzné meg az, hogy így kemény szívűen kételkedik. Akiben ott van az a kételkedés, hogy szeretnék hinni, annak jön és segít az Úristen. Kedves testvéreim, azt tapasztalja Tamás, hogy Jézus Krisztus éretlen is eljön. Azért, hogy valóban higgyek. Hadd fogalmazzak így, Tamás kedvéért is. Nyolcadnapon újból megjelenik Jézus Krisztus. Nem szidja le Tamást. Nem dorgálja meg, hogy ennye-bennye. Hát miért nem voltál itt első alkalommal? Hanem az ő kedvéért kész másodjára is megjelenni. És ettől a személyes szeretettől, Jézus Krisztusnak ettől a viszonyulásától Tamásnak a hite megéled, és mássá lesz. Térdre hull, és azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. Tamás az első, aki a feltámadott Jézus Krisztust Úrnak és Istennek nevezi. Teológusok megint vitatkoznak azon, hogy vajon Tamás megérintette-e Jézusnak a sebeit. Nem tudhatjuk. Én úgy gondolom, hogy nem. Mert Tamásnak elég volt Jézusnak a szeretete. Ez meggyőzte. Nem volt már arra szükség, hogy megérintse Jézusnak a sebeit. És megtapasztalja ilyen módon, hogy feltámadt. Zárójelben jegyzem meg, hogy a hagyomány szerint Tamás eljutott Indiába. Eladta magát rabszolgának oda arra a földrészre, mert ilyen módon ott elkezdett prédikálni, és Jézusnak evangéliumát tovább hirdetni. Azóta is él ez a keresztény egyház, Tamás keresztényeknek nevezik magukat, mert innen eredeztetik, hogy ő általa jutott el a hit. Tamás kezdetben kételkedett, és utána mégis gyümölcsöző lett az ő hite. Így akar bennünket túlsegíteni az Úristen a mi kételjeinken, azért, hogy a mi hitünk is gyümölcsözővé váljék mások számára. És még valami az utolsó gondolatkör. Azzal zárja Jézus Krisztus, hogy Tamás, mivel te láttál, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tudjuk azt, hogy még 40 napon keresztül Jézus Krisztust fizikailag is látni lehetett. És aztán eljött az a pont, eljött az az idő, amikor ez a mondás vált érvényessé, hogy boldogok, akik ugyan fizikai szemmel nem látják Jézus Krisztust, de mégis hisznek. Ez a megelégedett hitnek a dicsérete. Ez a hitnek a lényege. Tudjuk, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Testvéreim, időnként megkísért bennünket az a gondolat, és engem is, hogy jobb lenne kézzelfoghatóbban látni az Istent. Jobb lenne valóban saját szemeinkkel meglátni őt. Talán megkísért bennünket az a gondolat, hogy mennyire jó lenne, és mennyire jobban tudnánk hinni, ha abban az élményben részesítene bennünket az Úristen, amiben Mózes részesítette. Mózes is szerette volna látni az Istent. És azt mondta az Úristen, hogy elrejtelek a kősziklának rejtekébe, és hátulról megláthatsz engem. Ha ebben az élményben részesednénk, gondoljuk azt, hogy talán jobban hinnénk. Vagy Ézsaiás átélte azt, hogy látta az Urat, felemeltetett trónon, ott a templomban, a szeráfok között, a füst betöltötte az egész lényét. Hogyha mi is így láthatnánk ezen az Isten tiszteleten az Úristen, akkor lehet azt gondolnánk, hogy jobban hiszünk. Vagy Pál azt mondta, hogy ő pedig a hetedik mennyig ragadtatott el. Mennyire jó lenne ebben az élményben részesedni, és mennyivel könnyebben tudnánk hinni. Biztos, hogy könnyebben hinnénk, ha ezekben részesednénk? Nem a hiúság vezérel bennünket? Tanítványok is hányszor versengenek? Vagy hányszor versengünk mi is? Hogy én már ezt éltem át. Ilyen élményben volt részem. Te csak húzd meg magad hátul, mert még neked nem volt semmilyen tapasztalatod az Istennel való kapcsolatodban. Talán időnként megkísért bennünket az a gondolat is, hogy mennyire jó lenne, ha hatalmas csodákat tenne ma is Jézus Krisztus. Hogy problémáinknak a tengerét szétválasztaná. Úgy, ahogy a vörös tenger szétválasztotta, és Izrael népe átvonult mindazon. Vagy mennyire jó lenne, hogyha bennünket is megelégítene. öt kenyérből, meg két halból, az megsokasítaná. Hogy most szerveznék egy szeretett vendégséget, 5000 ember ide eljönne, és Jézus Krisztus jól lakatná ezeket az embereket. Figyeljük meg ezeknek a történetnek a folytatását, testvéreim. Annak ellenére, hogy ilyen hatalmas csodában volt része Izraelnek, hogy átmentek a Vörös-tengeren, szárazon, utána mégis kételkedtek, és mégis zúgolódtak, hogy nem jó ez az Isten, hogy menjünk vissza Egyiptomba, a húsos fazakok mellé, hogy az 5000 ember megvendégelése után azt láthatjuk, hogy Jézust kenyér királlyá akarják tenni. Amikor Jézus elkezd beszélni a lelki kenyérről, akkor az emberek elfordulnak. Jaj, lelki kenyér, az már nem érdekel bennünket, hanem csak így, testileg adja meg azt, amire szükségünk van. Hadd legyen nekünk elég az, amit ad Jézus Krisztus. Egy könyvet, az úrvacsorának jegyei, falat, kenyeret és korgybort, és hadd legyen ez elég, hogy ebben megtapasztaljuk az ő jelen valóságát. Sokszor engem megkísért az a gondolat is, hogy mennyire jó lenne, hogyha a lelki ajándékok jobban meglátszanának embereknek az életében. A gyógyítás lelki ajándéka. Mennyire jó lenne, hogyha most 6-8-an elindulnánk, elmennénk egy beteghez, imádkozva körülállnánk az ágyát, utána ez a beteg felállna és meggyógyulna. Hogy megkísért az a gondolat, hogy mennyire jó lenne időnként a profétálásnak a lelkülete, lelki ajándéka. Hogy előre tudnánk, hogy mi következik, és úgy osztanánk be az időnket, meg az energiánkat. Ha ezekben részesít az Isten, legyünk hálásak érte. Ha pedig nem, akkor legyen érvényes ez. Hogy ugyan nem látom, de mégis hiszem. Ez a megelégedett hitnek a dicsérete. Tamás, te láttál, és úgy hittél. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezt a hitet akarta most az Úristen ezen a húsvét délelőttön erősíteni bennünk. Amen. Válaszoljunk az ige szavára 471. számú énekünk első két verszaka eléneklésével. A 471. számú énekünk első és második verszakát énekeljük. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy adod nekünk a közösségnek az ajándékát, és adod hozzá az ígéretet, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, ott jelen vagy. Olyan jó, hogy megtapasztalhatjuk mi is mindenkor cselekvésedet. Megtapasztalhatjuk azt, hogy megszólít az ígéden keresztül, vagy elcsendesíted a mi szívünket. Megvigasztalod, megvilágítasz valamit, amit másképp nem látnánk, vagy nem így látnánk a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy forró talaj a gyülekezetnek talaja, mert te itt vagy. És köszönjük a testvéreket is, akikkel együtt itt ülhetünk, akikkel együtt énekelhetünk, imádkozhatunk. Jó egymáshoz kapcsolódni. És köszönjük azokat a szorosabb szálakat is, amikor egymás életébe betekinthetünk, és érezzük, hogy egymásra bíztál bennünket, Istenünk, és így hordozzuk, támogatjuk egymást. Köszönjük azt is, hogy különféle lelki élményeket is hordozhatunk, és sugározhatunk tovább. Mindannyian már átéltünk valamilyen formában. Átéltük a veled való kapcsolatnak áldását, a te közelségedet, a te cselekvésednek élményét. Azt megoszthatjuk, és így egymás hite által épülhetünk. Köszönjük Istenünk, hogy becsületesen kételkedhetünk, mert vannak olyan pillanatok, amikor megrohan bennünket a kételj, amikor kérdőjelek vannak bennünk, ami addig bizonyosnak tűnt, ingoványossá válik. Egyszer elgondolkodunk azon, hogy tényleg van Isten, mennyország, örök élet, ítélet, vajon tényleg gondot viselsz-e rólunk, amikor semmi sem mozdul, vagy tényleg igazságos vagy-e, amikor azt láthatjuk, hogy a becsületes az nem tud előrébb jutni. Csak a megkeményedetteken nem tud segíteni, mert ők nem akarnak hinni benned. Köszönjük, hogy jössz hozzánk, szeretetedet megmutatod, gyöngéden. Köszönjük, hogy személyesen számon tartasz, és túlvezetsz mindezeken. Hogy legyen olyan erős bizonyosságunk és hitünk, mint a Tamásé, amely aztán szolgál és gyümölcsöket hoz. Hálát adunk neked a megelégedett hitért, azzal, amit te nyújtasz. Sokszor látni szeretnénk. Látni szeretnénk csodákat, szeretnénk lelki megnyilatkozásokat látni, lelki ajándékokat. Látni szeretnénk fényes isteni megjelenéseket, de ha az nincs, akkor olyan jó, hogy elég az, ami van. Az úrvacsora kenyere és bora, az a könyv, amit így nevezünk, hogy Biblia. A templom, egyszerű mindennapi események, az, amit nyújtasz, és amiben megláthatunk téged. A szeretet a legnagyobb kegyelmi ajándék. S hogyha ez van, ez elég a mi hitünkhöz. Táplálj hát így bennünket, és add, hogy ez a hitünk porba soha ne hújjon. Jézusért hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és vigyük könyörgésünket csendes imádságban Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati perselybe ebben a hónapban külön adományokat fogadunk el egy leánynak a gerinc műtétjére. Hatalmas összegbe kerül ez a műtét. Pataki Borókáról van szó, Bogártelki lelkész leányáról. Köszönjük előre is az adományokat. Aki szeretné felajánlani a gyülekezet számára az adója 2%-át, az megteheti. Hátul az asztalnál űrlapokat találunk. Hirdetem ugyanakkor azt is, hogy ma délután 6 órától és holnap délelőtt 10 órától várjuk szeretettel a testvéreket ünnepi istentiszteletre. Ugyanakkor azt is szeretném hirdetni, hogy áldás után maradjunk még vissza a templomba egy rövidebb, hát nem is előadás, hanem egy rövidebb lelki gyakorlatra hívjuk a gyülekezeti tagokat, mi fiatalok, ifjak. Hitvallástételre készülve a 461. számú énekünket énekeljük. A 461. számú énekünk első 3 versszakát. Az első versszak így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem. Gyertek, vagy valljuk meg a mi hitünket. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 425. számú énekünknek mind a 4 versszakát énekeljük. Éneklés ideje alatt kérem a fiatalokat lejönni.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.